A pszichiátriai betegségekkel élő emberek száma világszerte növekedik. Ennek egyik oka, hogy sokkal többféle mentális problémát képes már a tudomány felismerni, valamint azok diagnosztizálása és terápiás lehetőségei is fejlődnek. A különféle figyelemzavaroktól kezdve az alvászavaron, szorongáson, pánikbetegségen, depresszión át, a demencia és az Alzheimer kór, a skizofrénia, az alkohol és drogfogyasztás miatti mentális betegségek is ide sorolandók. Azt is tudjuk, hogy Magyarországon 100 ezer főre 15 pszichiáter jut, a területi eloszlás is csak ront a helyzeten Kelet-Magyarország és általában a nem városi lakosság kárára. A folyamat az elmúlt években tovább romlott. A COVID-19 járvány világszerte az országok 93%-ában megzavarta vagy leállította a mentálhigiénés szolgáltatásokat. A pszichiátriai probléma nem magánügy. A társadalom és a gazdaság számára súlyos terhet jelentenek a kezeletlen vagy elégtelenül kezelt mentális betegségek, a magas indirekt költségek, például munkaképesség csökkenés, hozzátartozók terhelése, intézményi elhelyezés, szövődmények miatti magasabb egészségügyi kiadások miatt. Hogyan lehet növelni a hatékonyságot a gyógyításban, milyen intézményközi kooperációk működnek jól, és hogyan? Erről beszélgetünk a Hálózat legújabb podcastjában. Én Holzer Nagy Emese vagyok. Bemutatunk egy egészségügyi állami intézmény és egy szociális ellátást nyújtó alapítvány közti jó gyakorlatot.
Szabó Veronika vagyok, Szotéri Alapítvány Matéria Klubházának az intézményvezetője.
Dr. Slezák Adrián vagyok, az Országos Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet Nyírő Gyula Kórházának pszichiátriai gondozóját vezetem.
Ha a szociális intézmény ellátórendszerről beszélünk, akkor azt érdemes tudatosítani, hogy akik már ezeket a szolgáltatásokat igénybe veszik, azok az emberek túlnyomó többségük valószínűleg küzd, vagy hát átél valamiféle mentális betegséget, zavart. Ti minden napjaitokban olyan emberekkel vagytok kapcsolatban munkaidőben, akiknek szükségük van erre a plusz törődésre, figyelemre és szakértelemre.
Mindenképpen így van, mindenféle ilyen szociális nehézség és krízis helyzet nagyon jelentős mentális tüneteket tud okozni, akár csak átmenetileg is, és ilyenkor különböző szintű pszichológiai, pszichiátriai támogató segítségre lehet szüksége a klienseknek. A mi rendeléseinken mindenféle pszichés probléma előfordul, a legenyhébbtől, akár egy ilyen munkahelyi kimerüléstől elkezdve a legsúlyosabb pszichiátriai betegségekig, tehát pszichotikus pácienseink is vannak.
Mi minden okozhatja azt, hogy az ember olyan mentális állapotba kerüljön, ami már betegség jeleit produkálja?
Először is van nyilván egy genetikai sérülékenység is, tehát valaki születhet úgy, hogy már eleve hordoz egy hajlamot arra, hogy érzékenyebben tudjon reagálni a környezetre. Másrészt a neveltetése az élete során érhetik olyan események, amik azért negatív irányba befolyásolják a lelki állapotát, akár tartósan is. És hát egy akut változás, mondjuk egy munkahely elvesztése, egy párkapcsolat megszakadása is, akár egy egészséges embernél, aki az élete többi részében teljesen jól van, annál is okozhat átmenetileg nehézségeket.
Hogy a gyász mindenféle formája, ugye az nem csak a haláleseteket jelenti, hanem akár az életünkben történt változásokat is, nem beszélve az elmúlt években a járvány okozta munkahelyi talajvesztésekig, vagy most az infláció okozta aggodalmakig. Szóval a mindennapokban az tapasztalható, hogy egyre többen keresik föl a szolgáltatásaitokat.
Önmagában már csak a COVID-járvány a mentális problémák növekedését okozta. A népességen belül az egész világban egyébként több helyen ezt észlelték, hogy 25%-kal. Nőtt.
A Budapesti Szakmatámogatási Hálózat workshopjain arra mindenki rámutatott, hogy milyen fontos lenne, hogy a szociális ellátórendszerben dolgozók és a vezetők találjanak kapcsolódást olyan civil szervezetekkel vagy társ szervezetekkel, amelyeknek segítségével sokkal hatékonyabban lehet dolgozni. Nálatok létre is jött egy ilyen együttműködés a Szotéri Alapítvánnyal. Hogyan találtatok egymásra, és persze fontos az, hogy miért volt szükség rájuk?
Tulajdonképpen közös a klienskörünk, mind a két intézmény mentális betegséggel, nehézséggel élő emberekkel foglalkozik, és egy kicsit máshogy működünk, más eszközeink vannak, más kapacitásaink. Azzal, hogy így megismertük egymást, elkezdtünk együtt dolgozni, és láttuk azt, hogy ki miben tud segíteni a páciensnek. Nagyon hatékonyan tudjuk egyébként a pácienseket segíteni, átadni egymásnak, amikor éppen a másik tud jobban segíteni, és ez egy nagyon jó érzés is, hogy nem csak intézményen belül van egy tímünk, hanem egy ilyen intézményen felüli tímben dolgozunk, tehát mások is hoznak be új szempontokat, új erőket a páciensekkel való foglalkozásba.
Mert mik itt a korlátok? Tehát ez nyilván egy állami fenntartású intézmény, tehát megvannak azok a határok és kötelezettségek, amiket itt meg lehet tenni.
Igen, mi például 120 ezer lakosnak a pszichiátriai ellátását biztosítjuk alapszinten. Ez azt jelenti, hogy mindenki fordulhat hozzánk, akinek mentális problémája van. Nemzetközi adatok szerint mentális problémával a lakosságnak a 20-25%-a érintett, ebben már azért beleszámolom a hozzátartozókat is. Ez egy olyan nagy szám, hogy hát nagyon nehéz az ellátást megszervezni a rendelkezésre álló szakemberekkel. Mi egy év alatt több mint 2500 pácienssel kerülünk kapcsolatba. Egy hónapban 1600 megjelenés van nálunk. Olyan nagy igény van a mi szolgáltatásainkra. Megpróbálunk nagyon sok csoportterápiát szervezni, több oldalról megközelíteni a pácienseinket, de van egy bizonyos korlátja azért a mi lehetőségeinknek, nincs időnk arra, hogy például a páciensek után tudjunk menni, akár a lakásukon tudjunk szolgáltatást nyújtani. Elsősorban azért ilyen magasabb egészségügyi kompetenciát igénylő dolgokban tudunk mi segíteni. Törekszünk is arra, hogy a mi munkánk azt vegye le, amiben mi a legjobbak vagyunk, és amiben csak mi tudunk segíteni, hogy ezeket a segítségeket megkapják a pácienseink, és amikor egészségügyi igény nem annyira van, de fontosabb lenne mondjuk például a rehabilitáció szempontjából egy kapcsolatrendszernek a kialakítás, egy társas kapcsolódás, egy támogatás, mondjuk egy munkához jutáshoz, vagy munkahelyre való felkészítésben. Aha. Ez az, amiben a közösségi ellátás nagyon sokat tud segíteni, illetve a klubház is.
Hogy sikerült összehozni ezt a kooperációt?
Én tavaly szeptember óta vagyok az intézménynek a vezetője, korábban is ott dolgoztam, tehát én erről az időszakról beszélnék, és azt hiszem, hogy akkortól kezdődött az is, hogy igazán szorossá vált a mi kapcsolatunk. Azt ismertük föl szerintem mind a ketten, hogy hatékonyabb tud lenni ez a rehabilitációs munka, hogyha együttműködünk. Ugye míg az egészségügyben tényleg hatalmas eset számot kell ellátni, addig mi ugye ehhez képest egy sokkal kisebb csapat vagyunk, mi összesen 5-en dolgozunk ebben a klubházban, 40 embernek tudunk egyéni esetkezeléssel segíteni, és maximum 50 főnek a nappali klubházzal, ahol csoportos foglalkozások vannak, és ilyen szempontból ugye nagyon fontos az, hogy kik kerülnek oda be. Nem nagyon szokott olyan előfordulni, hogy valakit a pszichiátriai gondozóból hozzánk irányítanak, és ott az derül ki, hogy nem mi vagyunk a megoldás az ő számára, hanem egy teljesen más típusú szolgáltatásra van szüksége, ami egyébként olyan szempontból is nagyon fontos, hogy sokszor ezeket a beteg embereket nagyon nehéz rávenni arra, hogy igénybe vegyenek valamit. Most, hogyha valahova ugye az orvos elküldi őket, és ott kiderül, hogy nem erre van szüksége, lehet, hogy még egy helyre már nem fog sikerülni.
Tehát nagyon fontos, hogy nagyon célozzanak.
Igen, hogy célzottá tudott válni, de ehhez a célzottsághoz az kellett, hogy hát kölcsönösen ismerjük egymásnak a munkáját. Hogyan dolgozunk, mit várhatunk mi a pszichiátriai gondozótól, a pszichiáterektől, mert azért nálunk is volt, nekem is volt régen irreális elképzelésem azzal kapcsolatban, hogy mit tud nyújtani egy pszichiáter. Most, amikor olyan esetszámokról beszélünk, amit Adrián is említett, ott elképzelhetetlen az, hogy hát a teljes szociális problémáit megoldják az embereknek, és ugye a pszichiátriai betegséghez nagyon-nagyon sokszor kapcsolódik halmozott szociális probléma. Egyszerűen azért, mert elveszíti a munkáját, kevesebb a jövedelme, izolálódik, megváltoznak a társas kapcsolatai, és még számos problémát említhetnék, akár a betegséghez kapcsolódóan a kommunikációja, amin egyébként lehet segíteni fejlesztéssel, de ezt mondjuk mi intenzívebb formában tudjuk megvalósítani, viszont sokkal kisebb esett számon ez tény.
Milyen támogatást igényelnek azok az emberek, akik ilyen pszichiátriai betegségekkel élnek? Olyan sokféle lehet, ugye az is múlik, hogy milyen állapotban van, vagy mi a betegsége, de mi minden jöhet számításba.
Onnan kezdve egyébként például, hogy mondjuk egy súlyos mentális beteg ugye nagyon hosszú időre kieshet a munkából, ilyenkor segítenünk kell neki abban, hogy legyen egy alapjövedelme, hogy ne szoruljon rá állandóan másokra, ne kerüljön egy kiszolgáltatott helyzetbe egy családon belül, segíteni kell neki abban, hogy visszataláljon a munkavilágába, hogy kapcsolatai legyenek, hasznosan tudja eltölteni a szabadidejét, és ezekben egyébként a szociális szféra sokkal jobban tud segíteni, mint mi.
De ez azt jelenti, hogy az ügyintézésbe is be tudnak kapcsolódni, hogy milyen jövedelemhez tud ilyenkor férni, hozzájutni?
Nálunk van szociális munkás, és ő az alap dolgokban nagyon sokat segít a pácienseknek, tehát mondjuk ilyen jövedelem biztosításához szükséges kérvényeket, stb. Segít kitölteni. De a másik nagyon nagy feladata nálunk a szociális munkásnak, hogy kivel kiválaszza azokat a pácienseket, akiknek a szükségletei már túlmennek azon, amit ő biztosítani tud, és szokta így egyengetni a páciensek útját is a közösségi ellátás felé. Azt lehet mondani, hogy a pszichiátriai ellátása is nagyon bizalmatlanok a páciensek, de egyébként a közösségi ellátással szemben is nagyon bizalmatlanok. Nagyon sokan nehezen mennek el, akár személyesen kell bemutatnunk egymást a pácienseknek, vagy elvinni, elkísérni a pácienseket a klubházba, hogy találkozzanak egyáltalán a szociális oldallal.
Mi okozza ezt a bizalmatlanságot? A betegség tudatának az elidegenítése, tehát hogy ő nem beteg, vagy egyszerűen rossz tapasztalatai vannak, bármi lehet?
Hát a rossz tapasztalat az például nagyon fontos, összetevő, ugye a előítéletek, amikkel általában a mentális problémával élők találkoznak mindenhol. Sajnos egyébként az ellátásban is nagyon sok negatív tapasztalatuk van, meg hát amit nem ismernek, azt nagyon nehezen fogadják, illetve azért van egy betegcsoport, amelyiknek a saját problémájára való rálátása is hiányzik. Betegségtudata is, meg az is, hogy hát őnek lennének lehetőségei is, és hogy ő nem teljesen olyan életet él, amilyen életet élhetne. Ez sem feltétlenül fedezik fel.
Ha sikerül a bizalmukba férkőzni, nem pont a legjobb magyar szó erre, de miután ti kevesebben vagytok, ezért talán sokkal belsőségesebb viszont lehet kialakítani.
Igen, ez nagyon fontos, hogy ugyan kevesebb emberrel tudunk foglalkozni, viszont ott nagyon intenzív munkát tudunk folytatni velük. És hát az, hogy milyen problémák, tehát számtalan. Ideális esetben egyébként friss diagnózissal kerülnének mondjuk az emberek ebbe az ellátásba. Nyilván azért ez nem így működik sokszor, de mondjuk egy friss diagnózis esetében még nem épültek le esetleg azok a készségek, amik szükségesek ahhoz, hogy mondjuk őt munkát vállaljon, nagyon gyorsan rá lehet térni arra, hogy minél teljesebb értékű életet élhessen, hogy kompenzálni tudja azokat a problémákat, amit a pszichiátriai betegség okoz. De azért, hogyha úgy megnézem a saját klienskörünket, akkor itt ilyen sok-sok év alatt halmozódott problémákkal szoktunk általában találkozni. Szociális problémák, azok már egy hatalmas halmazt képeznek náluk. Munkavállalástól már akár 10 éve nem dolgoznak, és ugye nem csak arról van szó, hogy hát a szakmá elavult mondjuk, hanem egyszerűen azok a készségei is, amik ahhoz szükségesek, hogy ő mondjuk beilleszkedjen egy munkahelyre. Akkor ugye, aki izolálódott már teljesen, és 10 éve nem lépett ki az otthonából, vagy mondjuk tényleg csak a bolt, az orvos, tehát hogy ezek a körei vannak meg, őket is vissza lehet vezetni nyilván a társadalomba, csak ez egy sokkal nagyobb munka. Amit én most észreveszek, és nagyon pozitívnak tartom, és szintén itt a pszichiátriai gondozó szerintem nagyon fontos, hogy nagyon sok fiatal jelentkezik hozzánk. Igen, az volt inkább a jellemző, hogy az idősek és a halmozott szociális problémák, most viszont egyre több az olyan fiatal, akiknél még ugye ezek nem alakultak ki, de hogyha nem kapnák meg ezt a plusz segítséget, akkor nagy valószínűség szerint ők is oda jutnának. Velük nagyon jó tempóba, nagyon-nagyon jól tudunk például dolgozni. Ez már egy ilyen pozitív fejlemény annak, ahogy mi együtt dolgozunk.
De mi történt, hogy ilyen sok fiatalt érintenek ma ilyen problémák?
Úgy gondolom, hogy ugyanúgy érintik a fiatalokat most is a problémák, mint régebben. Természetesen ugye említettem a COVID hatását, tehát hogy vannak olyan dolgok, amik fokozzák annak a valószínűségét, hogy valaki segítséget kér. Ha csak arra gondolunk, hogy most már azért a neurodiverzitás is elég nagy hangsúlyt kap, tehát hogy ugye például nagyon sok enyhe autista is kaphat segítséget, diagnózist, ugye az ADHD és egyéb olyan problémák, amik például 20 évvel ezelőtt még nem voltak ennyire előtérben, nem voltak ennyire ismertek, nem olvastak utána az emberek, és nem ismertek magukra, hogy nekik ilyen problémájuk lehet. Tehát ebből is adódik az, hogy állandóan nő ugye a pszichiáterekhez fordulóknak a száma. Másrészt van egy olyan változás is, hogy egyre jobbak a gyógyszerek is, az ambuláns terápiás lehetőségek. Pont nemrégiben néztünk utána így a szakmán belül, hogy a fekvő beteg ellátást igénybe vevő embereknek a száma a pszichiátriában a felére csökkent az utóbbi 10 évben, tehát sokkal többen ambuláns ellátásban kerülnek. Ugye a fekvőbeteg osztályokon is már egyre kevesebben dolgoznak. Nagyon sokszor az volt, hogy oda jártak vissza a páciensek, ahol nem ugyanolyan segítséget tudnak kapni, mint egy pszichiátriai gondozóba, ami közel van a közösséghez, van szociális munkás, tehát egy ilyen komplexebb segítséget tudnak kapni. Mi nagyon sokat együttműködünk a szociális ellátással, sokkal könnyebben el tudjuk érni a hozzátartozókat, mint egy ilyen kórházi ambuláns. ambulancián, és szerintem sokkal többen kerülnek most már fiatalon hozzánk például. Tehát sokkal jobb esélyek vannak arra, hogy megváltozzon az ő életük, meg időben rehabilitálva legyenek.
Ha mondjuk valaki bekerül ide egy közepesen súlyos pszichés állapotban, akkor mi az, ami a ti munkátok, és mivel lehet tovább küldeni Veronikához őt?
Közepesen súlyos állapotú pácienseket általában nem küldünk tovább Veronikáékhoz. Tehát ők azért alapvetően a nagyon elakadt pácienseinkkel foglalkoznak. Őket tudják nagyon jó hatékonysággal visszahozni a gyógyulás útjára. De a legtöbb páciensünk még súlyos betegséggel is egy jól beállított gyógyszerrel tudja folytatni az életét, és csak átmenetileg szorul egy kis segítségre időnként. Tehát van, aki 30 évig szed mondjuk egy kisebb adag gyógyszert, és nem jönnek elő tünetek. Ebben vannak nagy lehetőségek, a súlyos betegekkel vannak inkább teendőink, meg közös teendőink.
Pont azt gondolná az ember, hogy a úgynevezett laikusoknak nem adjuk tovább a súlyosabb betegeket, és most az látszik, hogy mégis így tud jól működni a kooperáció.
Igen, hát a súlyos betegeknél is van szükség egy orvosi segítségre, gyógyszeres kezelésre, vagy akár mondjuk egy szakpszichológusi támogatásra. De egyébként nálunk az a tapasztalat, hogy a legsúlyosabb betegekkel nem is feltétlenül a pszichológusok foglalkoznak, hanem pont a gondozónők, az asszisztenseink, akik minden alkalommal, amikor például jön a páciens az orvoshoz, akkor beszédbe elegyedik vele. Azért nem egy ilyen hierarchikus viszonyban, hanem sokkal inkább ilyen baráti kapcsolatban tud kialakítani velük. Nagyon sokszor előfordul az is, hogy a szakdolgozók tartják a kapcsolatot a pácienssel, tehát aki már jól van. Ők ajánlják például a sotériát, tehát olyan is van. Szakdolgozóink is többször látogattak el már a klubházba, volt olyan, aki csoportot tartott, a szociális munkásunk is tartott egy időben csoportot Veráéknál, úgyhogy végül is így alakulnak ki ezek a kapcsolatok, tehát itt azért egy ilyen hálózat alakul ki a páciensek körül. Először is nagyon fontos az, hogy tulajdonképpen meghatározzuk, hogy mi a probléma. Ez a probléma, ez jelente egy diagnózist. Tehát elképzelhető, hogy mondjuk valakinek csak valamilyen készségfejlesztésre van szüksége, mondjuk egy stresszkezelés probléma megoldásnak az elsajátítására. Egyébként nálunk erre is vannak csoportok. Hogyha megállapítható egy pszichiátriai diagnózis, akkor átgondoljuk, hogy milyen lehetőségek vannak ennek a kezelésére. A gyógyszeren kívül azért itt szóba jönnek pszichoterápiás ellátások. Budapesten nagyon jó helyzetben vagyunk egyébként, mert itt vannak azért speciális ambulanciák az egyetemen, a pszichológiai tanszéken, a pszichoterápiás kiképzőtársaságoknál, tehát elég sok mindenkit azért olyan helyre el tudunk utalni, ahol kapnak egy specifikus segítséget, akár egyébként OEP támogatással is. A gyógyszerbeállítás az ugye csak a teljesen tökéletes diagnózis után jöhet, tehát legfontosabb az, hogy lássuk, hogy milyen kulcs problémákkal kell foglalkoznunk, és a gyógyszerbeállításnál nagyon fontos szempont az, hogy olyan adagokat alkalmazunk mondjuk egy súlyos páciensnél, hogy egyrészt megakadályozzuk azt, hogy a tünetek visszatérjenek, másrészt pedig olyan gyógyszeradagokat kell alkalmazni, ami mellett nincsenek mellékhatások. Most már szerencsére nagyon sok lehetőségünk van, tehát nagyon sokféle gyógyszerrel rendelkezésre kombinálni tudjuk ezeket, olyankor kevesebb gyógyszer is elég, és ki tudjuk alakítani mindenkire azt a személyre szabott megoldást, amivel ő tulajdonképpen egy rendszeres gyógyszerszedéssel jól tud lenni évekig, vagy akár élethosszig. Általában ugye ezt meg lehet támogatni, vagy a Veráék segítségével, tehát ilyen csoportos foglalkozásokkal, vagy pedig egy kis ilyen támogató pszichoterápiával. A tulajdonképpen az ilyen rehabilitációs lehetőségek, azok egyelőre nagyon kevéssé állnak rendelkezésre járó betegellátásban, illetve ezek azért elég időigényesek, úgyhogy ebben csak a legfontosabb problémákra tudunk koncentrálni, és ugye ez a jövedelem kapcsolatok munka, tehát egy az egybe erre centrálunk, ebben tudunk segíteni.
Nálunk az integrált szolgáltatásban a nappali klub, az egyéni. Az egyéniben vannak ugye a súlyosak, mert hogy ott egy folyamatos támogatás szükséges, és ugye azt szerintem egy lényeges dolog, hogy azért a célja ennek sok esetben az, hogy ezek az emberek, ha mi mondjuk nem lennénk, akár kénytelenek lennének pszichiátriai szociális otthonba kerülni, mert egyedül vannak. Tehát ezt tudjuk megelőzni azzal a támogatással, amit mi nyújtani tudunk nekik. Ugyanakkor viszont a nappali klub, ahol különböző csoportos foglalkozások vannak, ott megjelennek az enyhébbek, csak neki nincs szüksége arra, hogy külön legyen neki egy egyéni segítője, hanem bejön egy-egy foglalkozásra, kutyaterápiás csoportra, művészetterápiás, vagy csak egyszerűen beszélgetni, mert nincs társasága. De hogy ő annál több segítséget nem igényel, de az neki mégis nagy segítség. Tehát, hogy ilyen szempontból egy kicsit a két ellátási forma elkülönül egymást, és aztán persze van átjárás, mert amikor ugye a nappaliban, tehát csak a klubban résztvevőnek jön mondjuk egy állapotrosszabbodása, akkor lehet, hogy átkerül a közösségibe, mert akkor átmenetileg kell a szorosabb segítség, és ugyanúgy a közösségi ellátásból, amikor valaki már egyre jobban van, akkor elengedjük a kezét a közösségi ellátásba, és átkerül a nappaliba, és csak oda fog bejárni.
Szóval ez egy nagyon jó gyakorlat, eznek azért is jó, hogy visszük a hírét, mert lehet másolni, ki lehet alakítani új ilyen típusú együttműködéseket, milyen tanácsokkal látnátok el azokat, akik ebbe bele mernek majd vágni?
Amiben mi egyébként máshogy működünk, hogy van egy ilyen elég következetes irányunk, hogy ezt a közösségi gondolkodást beépítsük az egészségügyi gyakorlatba is. Ez abban is megnyilvánul, hogy több munkatársam, azt hiszem összesen 7 munkatársam vett részt közösségi pszichiátriai képzésben. Ezt az Ébredések Alapítvány tapasztalati szakértői tartották nagy részben, ami szintén egy nagyon nagy élmény volt. Azért egészségügyi dolgozók körében is nagyon erősek az előítéletek. Például mondjuk egy idősebb egészségügyi dolgozónak alapvetően az a képe van egy pszichiátriai betegről, hogy hát olyan reménytelen, hogy súlyos, nem lehet vele igazán jól kooperálni. Az, hogy találkoztak például az én munkatársaim a tapasztalati szakértőkkel, ez egy nagyon nagy előrelépés volt az ő szemléletüknek a fejlődésében is.
Tudja, aki ezt nem tudná, ezek azok az emberek, akik gyógyultan vagy tünetmentesen tudják a saját tapasztalataikat visszakínálni az egészségügyi dolgozóknak.
Képzésen is vesznek részt, tehát van egy kompetenciájuk is, és egyébként a következő lépés az, hogy szeretnénk bevonni őket is a gyógyító munkába.
De ugye van példa a drog rehabilitációban is nagyon gyakran, bármilyen addiktológiai ellátásban.
Igen, egy tapasztalati szakértő ugye a saját élményeit is be tudja tenni a gyógyító munkába, másrészt pedig máshogy érti meg azt a problémát, amivel a kliens jön, mint egy pszichiáter, aki ugye azért egy más szempontból nézi a pácienst.
Az is lehet, hogy azért nem jönnek létre ilyen intézményközi kooperációk, mert nincs maga szükséges bizalom mondjuk.
Azért azt tudni kell, hogy a Szotéria Alapítvánnyal már közel 10 éves a gondozónak a kapcsolata, bár többször lecserélődött az alapítvány munkatársainak az összetétele is megváltozott, illetve nálunk is egy pár éve a teljes tím lecserélődött, tehát igazándiból újra kellett bizonyos kapcsolatokat építeni. Azért sok páciensünk járt már a klubházba, amikor mi megismertük őket, és a páciensektől kapott visszajelzések alapján is már sok mindent tudtunk Veráék munkájáról. És egy pár páciens esetében kezdtük el azt, hogy egyrészt volt a közös esetmegbeszélőink, másrészt pedig elkezdtünk hárman leülni, tehát a páciens, a közösségi gondozója, és az orvos, vagy a szociális munkás, és utána kaptunk azért visszajelzést, erről a páciensek mindig tudnak, hogy mi beszélgetünk egymással, és bele is egyeznek ebbe, és hát tulajdonképpen a közös munka hozta el azt a tapasztalatot, hogy miben tudunk egymásra számítani. Tulajdonképpen azt beszéltük, mert volt erre vonatkozóan kérdés, hogy mennyi időt szántunk erre, és hát itt tulajdonképpen egy néhány alkalom volt, amikor egy közös esetmegbeszélőink voltak, akkor is inkább az ilyen jellemző dolgokat beszéltük át, ami mondjuk problémát okozott a pácienseknek az ellátása során, vagy amilyen tapasztalataink voltak. Voltak olyan időszakok például, hogy bizonyos páciensek hozzánk nem jártak, de a klubházban azért még megmaradt a kapcsolatuk, és ilyenkor is elég sokat szoktunk egymással egyeztetni, és próbáljuk újra visszarendezni a kapcsolatokat, meg visszavezetni például, mert ráig nagyon sokat segítenek abban, hogy rábeszélni a pácienseinket, hogy hát azért, ha jönnek elő a tünetek, akkor kérjenek orvosi segítséget is. Krízis helyzetekben ezeket szoktuk általában átbeszélni.
Mondtad, hogy az előítéletek az intézményen belül is tetten érhetőek, és miközben ezt hallgatom, akkor csak arra tudok gondolni, hogy tehát ez egy eszméletlen nehéz munka. Nagyon sok esetben ha csak felszállunk egy villamosra, és elhúzódnak az emberek mondjuk egy dános gyerektől, meg az anyjától, az nem azért van, mert undorodik tőle, vagy fél tőle, hogy jaj, megüt majd engem, hanem egyszerűen teljesen zavarba van, mert fogalma sincs, hogy hogy kell viselkednie ilyen esetben. Vagy ha magában motyorászó ember felszáll, az emberek elhúzódnak a mentálisan beteg emberektől, ez a tapasztalat. És azt gondolom, hogy ez egy szociális intézményben is sajnos előfordulhat, hogy vagy a kimerült dolgozó úgy érzi, hogy most erre nincs energiája. Szóval mit lehet kezdeni, hogyan lehet támogatni a dolgozókat abban, hogy kitartóan, vagy önmagukat meghaladva meglegyenek ezek az adottságai?
Hát én alapvetően azt gondolom, hogy pszichiátriai betegekkel foglalkozni csak kifejezetten elhivatottsággal lehet. Tehát kifejezetten úgy, hogy én ezt a területet szeretem, és én a pszichiátriai betegekkel szeretnék foglalkozni. A másik meg, hogy az előítéletek azok nyilván jelen vannak, mert hogy amilyen képe van a társadalomnak a pszichiátriai betegekről, a filmekből, a sorozatgyilkos, stb. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokan gondolják még azt például a skizofréniáról, hogy az egy tudathasadás, állapot, többes személyiségről beszélünk, tehát hogy ott egy teljes információhiány van sok esetben, meg hát azért ezek a bizarr viselkedések akár tényleg lehetnek ijesztőek, de mondjuk azt gondolom, hogyha többet tudnánk arról, hogy attól, hogy még valaki magában beszélve ül a villamoson, attól még nem fog semmi szörnyűség történni, akkor azért ez egy teljesen kezelhető dolog. Ami nekünk segíteni szokott, és azt hiszem, hogy amire nagyon nagy szükségünk van, az, hogy van havonta egyszer egy szupervíziónk, ahova az olyan eseteinket visszük, ahol nekünk van elakadásunk, mert hogy nyilván akár a saját életünkkel, saját problémáinkkal kapcsolatban lehetnek olyan eseteink, vannak is, ami nehezebben feldolgozható. De például ismerjük azt, és szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, hogy nekem is van olyan típusú eset, amivel nehezebben boldogulok, tehát ha konkretizálni akarom, én például a súlyos depressziós betegekkel nehezebben vagyok, akkor ugye mi egy teamben dolgozunk, tehát amikor érkezik egy új eset, és már nagyjából tudjuk, hogy ki ő, mi ő, mit szeretne, akkor az a teamtag fogja megkapni, aki a legjobban ért ehhez. És én pedig nem fogom elvállalni azt, mert tudom, hogy nem tudnék neki annyit nyújtani, mint amennyire szüksége van. Tehát, hogy egy ilyen szakmai önreflexió az szükséges, és folyamatában is. Tehát, hogy amikor mondjuk egy éve kliensem valaki, és segítem, és elfogyhatok benne. Tehát, hogy ezt azt gondolom, hogy ez megtörténhet, ezt észre kell venni, és meg kell beszélni a klienssel, és át kell adni egy másik segítőnek. Igen, azt hiszem, hogy ez egy folyamatos önreflexió az, ami kell hozzá. Mert a szupervízió ugye azért nagyon-nagyon fontos dolog nekünk, mert hogy ott lehetőségünk van átdolgozni saját magunkban azokat a dolgokat, amiket semmi rálátásunk nincsen, csak érezzük, hogy valami nem stimmel, és ott pedig ráadásul nálunk dramatikus eszközökkel van a szupervízió, ami nagyon-nagyon jó. És ilyenkor is van, amikor az a vége egyébként, hogy lehet, hogy azt mondjuk, hogy lehet, hogy jobb, hogy én ezt az esetet átadom. De az is van sokszor, hogy egy ilyen aha élmény következik, hogy jó, tényleg, ezt nem vettem észre, ez volt az a dolog, amin én ott elcsúsztam, és akkor már tudok rajta változtatni. Tehát, hogy így lehet ezt szerintem jól csinálni.
Ideális esetben azok választják ezt a pályát, akiknek elhivatott van. Esetetekben ez biztosan így van, de szabad-e tudni arról, hogy ki miért tért erre az útra, erre a nehéz, rögös útra? Gondolom, esetedben már a pályaválasztáskor eldőlt, tehát 10-20 éves korod van.
Hát engem elsősorban a biológia érdekel, tehát ezért is mentem orvosi egyetemre, meg hát a pszichológia is, de így igazándiból az egyetem végén én Harangozó Judit tanítványa voltam. Szakdolgozatomat is közösségi pszichiátriából írtam, és amíg az osztályon dolgoztam, ugye a szakvizsgáig, akkor is folyamatosan az volt az álmom, hogy majd egyszer egy pszichiátriai gondozóba fogok dolgozni, és nagyon sokféle ilyen páciensnek tudok majd segíteni. Másrészt én úgy gondolom, hogy az orvostudományon belül egyébként ez az a terület, ami a legnagyobb ilyen kreativitást igényli, azért nagyon változatos. Szóval minden páciens egy új élmény, tehát egy új kihívás. Nagyon sokat lehet tanulni is a betegektől. Szóval mindig új élmények érnek ezen a területen, ami talán más orvosi szakmákban nem ennyire érhető tetten.
Akkor a kiégés kockázatát esetben nem gyanítom, tehát inkább a kihívás van előtte.
A kiégés kockázata az elsősorban azért nagy ezen a területen, mert azért a személyiségünket bele kell vinni a gyógyításba. Nagyon sok olyan élmény lehet, akár ilyen negatív visszajelzések a páciensek részéről is, ami minket is nyilván negatívan érint. Másrészt, hogy nagyon kevesen vagyunk, és nagyon nagy betegforgalommal dolgozunk. Tehát inkább az, ami a kiégést előidézi nálunk.
De erre jó, hogy vannak a veráik, akik a feles terhet lehet tudják venni a vállalatokról is. Te miért választottad ezt a pályát?
Nekem egyrészt van családi érintettségem pszichiátriai betegségben, meg igazából a főiskola után nekem a véletlen sodort erre a területre, közösségi ellátás, majd nappali ellátás terén, és én ott teljesen beleszerettem. Tehát utána dolgoztam 4 évet, 22. kerületben pszichiátriai ellátásban, nagyon megszerettem, és utána bár elmentem, de éreztem, hogy nekem ez az, ami az igazi hivatásom, és ahhoz csatlakoznék Adriánhez, hogy nagyon-nagyon változatos. Szerintem nincs még egy olyan terület, ahol ennyire sokféle ember, ennyire sokféle probléma, ennyire sokféle kihívással lehetne találkozni. Azt hiszem, hogy nekem azért benne van az is, hogy én úgy érzem, hogy a pszichiátriai betegeknek a legnehezebb. Ha összehasonlítjuk más, nyilván a hajléktalan ellátása a másik egyébként, de hogy akikben pedig megvan a lehetőség arra, hogy munkát vállaljanak, stb., de pont az előítéletek miatt, illetve amiatt a számos nehézség miatt, amivel küzdenek, hogy egy nagyon-nagyon ilyen nehéz, nagyon nehéz helyzetben vannak.
Még annyit szeretnék mondani ehhez a munkához, hogy a pszichiátriai gondozás az abban más egy kicsit, mint a többi terület, hogy mi ugye itt éveken keresztül gondozunk pácienseket, és nagyon sok olyan élményünk van, hogy évekig küzdünk, és aztán hirtelen történik valami, és akkor van egy talpraállás, és az egyébként akkora energiát tud adni, tehát hogy ilyen hihetetlen helyzetből tudnak visszajönni emberek, hogy én is bámulom őket.
Vendégünk volt Szabó Veronika, a Sotéri Alapítvány Matéria Klubházának intézményvezetője, és dr. Slezák Adrián, az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet Nyírő Gyula Kórház pszichiátriai gondozójának vezetője. Köszönjük a figyelmet, a Hálózat podcastjának következő epizódjában a digitális eszközök használatáról beszélgetünk.